Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat énekszóval, 23. Zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a Szentírás átadására kerül sor. Kalmár Ilona testvéremet kérem, hogy mondja el.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Áldás békesség a testvéreknek, lehet hallani? Köszönöm szépen. A család nevében szeretném felolvasni azokat az igéket, amelyet beleírtunk a Bibliába, amelyet az Úr a szívünkre helyezett. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Zsoltárok 37.24. Mert ha kétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért az istentelenek, pedig csak egy nyavajával is elvesznek. Példabeszédek 24.16. Kalmár Zsuzsanna. És azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr. Boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Ézsaiás 30.18. Demeter Miklós, ő jelenleg Budakalászon szolgál. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Jakab 1.22. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab 5.15-16. Kedves testvérek, egyedül Istené a dicsőség. Ezt először a testvéremmel a szülői házban hallottuk. Akkor nem értettük még. Ma már mondhatom, hogy megértettük, megtapasztaltuk, értjük és tapasztaljuk. Köszönöm szépen. És sok szeretettel szeretnénk átadni a Bibliát Izsó Mihályné, Eszter néninek és családjának, akik hosszú évtizedek óta szolgálják gyülekezetünket. Eszterem, sok szeretettel.
Köszönjük szépen a bizonságtételt és a Szentírás átadását. Folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, századik zsoltárunkat énekeljük valamennyi versszakával, századik zsoltárunk a pásztor Istenről szól. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk a zsidókhoz írott levélből, a 13. fejezetből a befejező sorokat olvasom, a 18. verstől. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, hogy mielőbb visszajussak hozzátok. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kérlek pedig, testvéreim, viseljétek el az intő szót, hiszen csak röviden írtam nektek. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt. Köszöntsétek vezetőiteket, és a szenteket is mind. Köszöntelek titeket az Itáliából valók. A kegyelem legyen minnyájatokkal. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, ezért imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, azért, mert te ennek a világnak láthatatlan részében élsz és uralkodsz. Köszönjük neked, hogy karácsonykor megláttuk a te valóságodat, megtapasztaltuk, hogy velünk az Isten. És köszönjük azt is, Urunk, hogy a mi időnkben, ezekben a napokban pedig rajtunk lesz láthatóvá a te akaratod, rajtunk lesz láthatóvá a te szereteted. Mert nem az a szeretet, mondja a te igéd, ahogyan mi szeretjük egymást, vagy ahogyan mi szeretünk téged, hanem ahogyan te szerettél bennünket, és elküldted egyszülött fiadat, hogy bennünket megváltson. Ez az igazi szeretet, ez az, amit sugárzol, és ez az, amit rajtunk meg kell, hogy lássanak az emberek. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogyha megcsorbult a mi életünknek tükre, hogyha egészen mást sugárzunk, és egészen mást mutatunk, egészen másképpen szólnak a szavaink, és másképpen a tetteink. Bocsásd meg, hogyha diszharmónia van, ha összevisszasság van a mi életünkben. És bocsásd meg azt is, hogyha ez az összevisszasság, ez tudatosan választott forma, ez képmutatás. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy hadd forduljunk hozzád tiszta szívvel, és kérünk, hogy te könyörögj értünk, te imádkozz értünk ebben az órában is, hogy Jézus Krisztus által bekapcsolódhassunk a mennyei Isten tiszteletbe, közösségbe. Abba, amely tökéletes, amely tiszta, ahol már nincsen fájdalom, ahol nincsen halál, nincsen elmúlás, nincsenek könnyek, mind-mind Krisztus jobbján van. És mi pedig itt, a te másik oldaladon, Urunk, ebben a világban, melyben annyi szenvedés, küzdelem, fájdalom, seb van, csak esedezünk. Adj nékünk békességet, és mutasd meg magadat. Mutasd meg magadat úgy, mint aki ezt a világot megváltottad, és mint aki ezt a világot a kezedben tartod. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy szent lelkeddel megtöltekezve megértsünk téged, magadat. Hogy ne csak egy szép elv, gondolat legyen mindaz, ami elhangzik, vagy ami elhangzott a régmúltban, hanem élő valóság. Add, hogy együtt mondhassuk, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ha ez a csoda megtörténik itt és most, újra és újra, akkor veled vagyunk egységben, és mindazokkal, akik dicsérnek téged, mennyei trónusod előtt, akik mondják, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 229. dicséretünk első és második versszakát énekeljük el. És terem Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét szeretném megfogalmazni. Írva található a zsidókhoz írott levélben a 13. részben, a 20. és 21. versekben a következőképpen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a zsidókhoz írott levelet olvasva újra és újra felfigyelhetünk arra a kapcsolatra, amely az Ószövetség és az Új Szövetség között húzódik, és amely kapcsolatot egy valaki testesíti meg, Jézus Krisztus. Egészen bizonyos, hogy ez a levél azért is született, mert Jézus Krisztus megértése már az első keresztény nemzedéknek sem volt egyértelmű és egyszerű. Voltak olyanok, akik önállóan szerették volna Jézus személyét taglalni, vizsgálni és értelmezni. Voltak, akik egészen egyszerűen elutasították, és voltak olyanok, az új szövetségi szentírás erről beszél, akik meglátták Isten akaratának a beteljesedését ő benne. És ez a beteljesedés ez nem csak az igék profétikus oldalán jelent meg, hanem az istentiszteleti gyakorlaton is. Azon, amit hidegen szóval így nevezünk, hogy liturgia. Hogyan zajlott és hogyan zajlik egy istentisztelet, azt mind-mind a szolgálat keretei határozzák meg. A mi református egyházunkban is van egy istentiszteleti rend, egy sorrendiség, amelyet többé-kevésbé a református közösségek úgy alkalmaznak és úgy használnak, ahogyan ezt istentiszteleti rendtartásunkban leírásra adták az eleink. Ugyanilyen rend van a római katolikus egyházban is. Ott is ismerjük az istentiszteletnek a tételeit, a pontos megnevezéseit, legtöbbször latin kifejezésekkel, és ahogyan elkezdődik egy istentisztelet az introitussal, vagy ahogyan könyörögnek a könyörgésben az Úrhoz, Uram, irgalmaz, és ahogyan befejeződik egy istentisztelet, Uram, add a te békédet nekünk. Nos, kedves testvérek, nem volt másképpen az Ószövetség világában, amikor az áldozat köré csoportosult minden. Különböző áldozati formák, különböző áldozati típusok mind-mind azért jelentek meg, hogy Isten igazsága valahogyan megjelenjen ebben a földön. És ez nem csak a parancsolatoknak volt köszönhető, tehát nem csak Mózes 3. könyvében olvasható előírásoknak a rendjének, hanem az ember általános belső feszültsége és érzése is az volt, hogy minőségileg és mennyiségileg, térben és időben nem egyenrangú felekről szól ez az élet. Az Isten és az ember között egy óriási különbség van. Leginkább a bűnös ember érzi azt, hogy micsoda különbség van Isten és az ember között. Ezért olvassunk jóval a mózesi törvények előtt arról, hogy az ember szeretné valahogyan kiengesztelni az Istent. És az oltárra helyezi azokat az ajándékait, amelyekkel úgy gondolja legalábbis az akkori ember, hogy megnyerheti Istennek a kegyét, kegyelmességét. Most hát az ószövetségi idők válasza tulajdonképpen Jézus Krisztus, és válasza Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása. A zsidókhoz írott levélben erről van szó, hogy a nagy liturgiára, a nagy szolgálatra egyetlen egy válasz van, Jézus Krisztus szolgálata, az ő önkéntes kereszthalála és feltámadása. És amikor ezt valaki megértette és megérti, akkor a saját életére vonatkozóan ennek vannak következményei. És ez az ige már ezekről a következményekről beszél most. Felolvasott igénk, ez a két igevers sok-sok magyarázó szerint vagy egy áldás formula, vagy pedig egy imádság. Nem kell egymással szembeállítanunk a kettőt, lehet egy áldó imádság is. Valószínűleg az első keresztény gyülekezeteknek egy imádságos áldása volt, ahogyan köszöntötték egymást, ahogyan megvallották az ő hitüket, és ahogyan jót kívántak a másik embernek. Mert az áldás az ezt jelenti. Jót mondok a másiknak, jót kívánok a másiknak. Az őseink ezt így fogalmazták meg, csak idegen szóval, ez a benedikció. A benedikció pedig itt így hangzik ebben az igében, a békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Miért szükséges, hogy valakire jót mondjunk, vagy valakiért így imádkozzunk? Nos, azért szükséges, kedves testvérek, mert akkor is ott, amikor a zsidókhoz írott levél megfogalmazódik, és ma is, akár a keresztények közössége, akár pedig családok is gyakran szétszórattatásban vannak ebben a világban. Diaszpórában vannak ebben a világban. Egyedül vannak ebben a világban. Nem boncolgatjuk most az okokat, csak a tényeket fogalmazzuk meg a magyar társadalmunkról, hogy akár szüleink, nagyszüleink az ország másik részén is megszülethettek és élhetnek vagy élhettek, vagy akár a mai határainkon túl. És nyilvánvaló, hogy a velük való kapcsolattartás, köszönve a modern kommunikációs lehetőségeket, egyszerű. De mégis hiányzik belőle valami. Éppen ezért azt tanácsolta és azt mondta és mondja a zsidókhoz írott levélnek a szerzője, hogy a kapcsolattartásnak az egyik legfontosabb lehetősége az imádság. Imádkozzatok értünk, mondja a Szentíró. Imádkozzatok azokért, akik távolban vannak. Imádkozzatok azokért, akik talán messze országokban keresik maguk életének boldogulását. Gyermekeink, unokáink. Már-már a mi gyülekezetünk esetében is megesik az, hogyha valaki valamilyen formában támogatja a gyülekezetet, azt egy messzi országból teszi meg. Gondolván az itthon lévőkre, a pomázi vagy csovánkai gyülekezetére. Tehát az első, amit megtanulhatunk ebből az igéből, hogyha jót szeretnénk valakivel tenni, akkor könyörgünk érte, akkor imádkozunk érte. Persze azt is látjuk és azt is tapasztaljuk, hogy nem csak fizikai távolságokról lehet szó. Nem csak kulturális távolságokról lehet szó, hogy eljussunk valakihez, hanem lehet belső falakról is szó. Nem kell ahhoz a világ másik részén összefutni a két szomszédnak, hogy azt mondjuk, hogy találkoznak. Néhány héttel vagy hónappal ezelőtt gyermekkorunk feleségem és nekem egy barátja, akik egyébként Veresegyházon szomszédok voltak, kitettek a Facebookra egy fotót, hogy találkoztak a Sydney repülőtéren. Azok, akik egyébként 20 méterre laktak egymástól. És a Sydney repülőtéren találkoznak, mert mindketten valahol a világnak egy-egy zegzugában élik az életüket. Nem kell ahhoz ilyen messzire menni, hanem lehetséges, hogy az a fajta feszültség, az a fajta távolság, amely kialakul, az nagyon is közeli. Itt és most megjelenő valóság az életünknek. Imádkozni azért, aki lélekben távol van tőlem. Az első időszakoknak, úgy hívjuk őket az egyházatyáknak,
Volt egy olyan tanítás, amelyet aranyszájú Szent János fogalmazott meg, aki azt mondja, hogy az azokért mondott imádság, akik tőlem lélekben a legtávolabb vannak, az az önuralomnak a legmagasabb foka. Mert hogy megtehetjük, hogy Isten előtt esedezünk, értük. Ez a legmagasabb rendű parancsolat, amit Isten kér és Isten ajánl, hogy a másik emberhez közel menjünk, hogy mellé álljunk, és hogy könyörögjünk érte. Mert hogy, kedves testvérek, itt ebben az igében egy áldó, imádkozó formáról van szó. És ennek az áldó, imádkozó forrának pedig az alanya, a békesség Istene. A békesség Istene, ahogyan hallottuk, aki az ő örök szövetségével eljegyzett magának bennünket. A békesség Istene nem idegen forma a Szentírás újszövetségi részétől. Pál apostol is használja. A rómaiakhoz írott levélben az egyik lezárása pontosan ez, a békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Aztán másutt azt olvassuk az ő levelezésében, hogy a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Vagy ez a levélhez legközelebbi záradék tulajdonképpen a tesszalonikaiakhoz írott levélben olvasható, így van leírva, maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A zsidókhoz írott levél szerzője bárki is legyen, ismeri ezt a szót, hogy Eiréné, békesség, és Isteni azt a szót, amelynek a mélyében, az ószövetségi értelmében él, és Sálomnak szoktuk mondani. A békesség olyan békesség, amelyet csak Isten adhat. Amely átjárja egész életünket fizikailag, lelkileg, szellemileg, érzelmileg, mindent birtokba vesz. És nagyon pontosan is mondhatom én így, de hát felismerem én így, hogy nagyon helyesen a békesség hozzá van rendelve Istenhez. Sokkal többet jelent, mint egy köszönő formula, azt is jelenti. Mert jelenti a biztonságot, a jólétet, az egészséget, az elégedettséget, a harmóniát, a sikert, de jelenti a vigasztalást is. Az élet minden területére kiterjed Isten békéje. Nem véletlenül olvassuk a Filippiekhez írott levélben, az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Az Ószövetségben a tágabb értelemre is azért tegyünk egy-egy példát, amikor Jákob lábán hogy léte felől érdeklődik, akkor így olvassuk a Szentírásban, majd megkérdezte, hogy jól van-e. A Károli így fordítja, hogy egészséges-e. Ők pedig azt felelték, hogy jól van. Vagy később a Szentírásban, amikor József érdeklődik apja Jákob felől, akkor ugyanezt kérdezi, jól van-e atyátok, az idős ember? Éle még? És ők, a testvérek ezt felelik, jól van, még él. Ezekben a szavakban tulajdonképpen a mélység nem az egészségre vonatkozik, hanem hogy békessége van-e atyátoknak. Hogy békessége van-e lábánnak. És ebben az értelemben éle még. Aztán olvassuk. Az írásban azt is, amikor köszöntésként használják ezt a formát, ez is József esetében jelenik meg, amikor találkozik a testvéreivel, és ő azt mondja, legyetek nyugodtak, ne féljetek. Legyetek nyugodtak, ne féljetek. Legyen békességetek. Istenetek, atyátok, Istene azt a kincseket zsákjaitokba. A pénzetek eljutott hozzám. de ezzel a békességgel erősítik egymást a bírák korában is, Gedeon történetében, és ezzel a békességgel borul le imádkozni, az angyal üzenetét hallva Dániel is a proféciás könyvben. És erről a békesség fejedelméről beszél, az Isten békességéről, vagy a békesség Istenéről beszél Ézsaiás is, aki azt mondja, hogy eljön majd a békesség fejedelme. Uralkodásának nem lesz vége, ahogyan olvassuk a proféciában. És amikor a messiási profécia beteljesedik, akkor Jézus szájából halljuk ezt a formát, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Majd később, János evangélium a 16. részében, ezért mondtam el nektek mindezt, hogy békességetek legyen én bennem. Kedves testvérek, azért jó kimondanunk újra és újra az Isten tiszteleti formában is, hogy az Isten békességéről van szó, mert csak ő tud ilyet adni. És szemünket, ahogyan a múlt alkalommal megtettük, emeljük a békesség Istenére. Mert ő az, aki munkálhatja bennünk, közöttünk és általunk mindezt. Miért? Nagyon őszintén és nagyon tisztán beszél erről az Isten azért, mert a békesség Istenének, annak van hatalma. Sokszor úgy gondoljuk ebben az életben, hogy erőtlen az Isten. Nem tudom, hogy beleborzadtatok-e az elmúlt napok híradásában. Megmondom őszintén, hogy a megfejthetetlenségen túl én bele rémültem, amikor azt hallottuk, hogy Észak-Koreában valamilyen robbantás történt. Nem tudjuk, hogy milyen robbantás történt, legalábbis én nem tudnám megmondani nektek. De azok a kommentárok, amelyek elhangoztak, azok hátborzongatóak. A legenyhébb is arról szólt, hogy egy atomrobbantás történt. Aztán a fokozása az, hogy ez nem egy atombomba volt, hanem egy fúziós bomba. És utána a kommunikációnak pedig az első vagy végső csúcsa az pedig az, hogy egy hidrogénbomba. Egy olyan földtani mozgást hoztak ebben létre, amelyet lehetett mérni. Nem csak Dél-Koreában, hanem a föld többi részén is. És amikor erre rácsodálkozunk és beleborzadunk, hogy mire képes az ember, akkor hozzátesszük, hogy mire képes a tudományunk, mire képes a mi gondolkodásunk, mire képes a mi szándékunk. Hogyha nem ilyen végletekig élezzük a helyzetet, hanem csak egyszerű dolgokról beszélünk, rácsodálkozunk arra, hogy miben lesz más egy telefon, mindenben szól a reklám. Azért, mert egy kis kütyűben benne van minden, amit mi gyermekkorunkban elképzelni sem tudtunk. A velem korúak azok tudják, hogy amikor leültünk számítógépezni, az idősebbek meg azt tudják, hogy nem számítógépeztek. Amikor leültünk számítógépezni, akkor volt egy 286-os alaplapunk, volt 1 megabájt RAM-unk, meg 20 megabájt Winchesterünk. Ez volt a teljes képlet, amivel dolgoztunk. Mire képes az ember? Hova jutottunk? És majd mondjuk is unokáinknak, meg dédunokáinknak. De vajon rácsodálkozunk-e Isten hatalmára? Mert hogy az emberi ész fantáziájára rácsodálkozunk, az egyértelmű, de Isten hatalmára rácsodálkozunk-e? Hogy Istennek van valóban potenciája arra, hogy ezt a világot megváltoztassa. És Istennek van hatalma arra, hogy a legyőzhetetlent legyőzze. Erre utal itt a Szentíró, amikor így fogalmaz, hogy a békesség Istene kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust. A legfontosabb érve a zsidókhoz írott levél szerzőjének az, hogy Jézus feltámadt. Ez Istenre a legnagyobb bizonyíték, mondja. Hogy nem a haláli az utolsó szó. Pál apostol egyetlen egy teljes fejezetet szentel ennek a kérdésnek, az első korintusi levél 15. részében. Azt mondja az apostol a bevezetőkben, hogy hát én átvettem a hagyományból azt, hogy Jézus Krisztus az írások szerint meghalt, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent a tanítványoknak, megjelent sokaknak, több mint 500 embernek, és a végén nekem is, mint egy torzszülöttnek. Azaz azt mondja az apostol Pál is, hogy a legfőbb bizonyítékom Isten mellett, hogy neki van hatalma legyőzni a halált. Ilyen Istenünk van, ilyen Istenetek van. Ahol megáll az emberi tudománya, megáll az emberi fantázia, ott kezdődik az Isten. Szent Györgyi Albertnek van egy izgalmas, néhány oldalas írása, amelyben egy agnosztikussal, egy kételkedővel beszélget az életről. És az életről úgy beszél, hogy mi magunk akkor képzeljük el, amikor dobog a szívünk. És egy furcsa, rideg, sokakat talán felháborító béka kísérletről kezd el beszélni, és azt mondja, hogy ha kiveszik a békának a szívét, és megfelelő impulzusokat kap, akkor az lüktet tovább, mozog. Azt mondja, ez élet? Azt mondja erre az agnosztikus, persze, ez az élet. Azt mondja erre Szent György, hogy a borzasztó ebben az, hogyha ezt a szívizomzatot most ledaráljuk apró részletekre, és mikroszkóp alá tesszük, és stimuláljuk, akkor azok is mozognak. Ez az élet? És erre már azt mondja az élet, hogy ez már nem az élet. Valahogy az életet mi mindig a saját szemünkhöz kötjük. Közben pedig az élet nem ez, sokkal több. Az élet az, amit Isten adhat, amire van hatalma az Istennek. És azt mondja, ez a hatalom Jézus Krisztusban van elrejtve. Nincs Isten bizonyítékod. Nézz Krisztusra, aki nem egy fogalom, hanem aki egy személy. Ő a juhok nagy pásztora. Ez az ószövetségi kép. Erről énekeltünk a 23. Zsoltárban, a 100. Zsoltárban. Erről énekeltünk az Óegyház egyik hitvalójának énekében, Alexandriai Kelemen énekében. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Pásztorról beszélünk, aki életét adja az ő juhaiért. Pásztorról beszélünk, akivel kapcsolatban Jézus azt mondja, János evangéliuma pedig rögzíti, én vagyok a jó pásztor életét adja az ő juhaiért. Nézz erre a pásztorra, nézd meg, hogy milyen gyengéd, és nézd meg azt, ahogyan utánad megy, nézd meg, ahogyan ismeri a te hangodat, a te szavadat. Ő a nagy pásztor. Olyan pásztor, akit az angyalok is csodálnak. Olyan pásztor, aki mindenkinél nagyobb ezen a földön. Akit nem lehet összehasonlítani Áronnal, az Ószövetség egyik kiemelkedő alakjával. Nem lehet összehasonlítani a pap királlyal, Melkisédekkel. Nem lehet összehasonlítani Józsuéval, az Ószövetség szabadítójával, vagy Mózessel, a törvény adójával. Ő sokkal nagyobb, mert ő a szövetség tervének a beteljesítője. Örök szövetség, örök terv, ami Jézus Krisztusban valósul meg. Megint csak a zsidókhoz írott levélnek a gondolkodásába abszolút beleillik ez a kép. Felvillannak az Ószövetség nagy szövetségei, felvillan az emberrel kötött szövetség Ádámmal és Évával, ott az Édenkertben, felvillan a Noéval kötött szövetség, vagy éppen felvillan az Ábrahámmal kötött szövetség 12. 17. részben, vagy felvillan az a szövetség, amelyről már Jeremiás profétikusan beszél, hogy új szövetséget adok nekik. Törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom. Új szövetség, olyan szövetség, amely Jézus Krisztusban jelent meg. Testvérek, a szövetségkötéshez pedig vér szükséges. Vér szükséges, mert az igazság megköveteli ezt. Isten igazsága megköveteli Jézus Krisztus kereszthalálát. Éppen ezért kikerülhetetlen a kereszt ma is. Kikerülhetetlen Jézus Krisztus áldozata ma is. Éppen ezért az út egyedül csak Krisztuson keresztül vezet. A vér Isten megbánhatatlan fogadalmának a jele. És bizonyosságunk, ahogyan Pál fogalmazza a rómaiakhoz írott levélben, hogy békességünk van az Istennel. Testvérek, hogyha igaz, hogy Istennek van hatalma, ha igaz, hogy ezt a hatalmát Jézus Krisztushoz kapcsolta, ha igaz, hogy ez a szövetség örök szövetség, akkor nem szabad izgulnunk Krisztusban, nem szabad aggódnunk, mert az ő terve tökéletes. És végrehajtja bennünk azt, ami a célja, a békét. Ez az áldó imádság egyszerében elkezd dolgozni, elkezd munkálkodni bennünk. Mit is mondott az ige? Azt mondta, hogy készségessé tesz bennünket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, azaz dolgozik bennünk. Ennek az igének ma az a tanácsa, hogy engedd, hogy Isten lelke, igéje dolgozzék és munkálkodjék benned. Hogy ne csak passzív befogadója légy Isten szeretetének és kegyelmének, hanem hogy tégy jót, hogy készséges légy az ő akaratának teljesítésére. Pál nem véletlenül mondja az efézusiaknak, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. Ehhez teszi hozzá a Filippiekhez írott levélben azt, mert Isten az, aki munkálja bennetek az akarást, a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Azaz, ami Urunk úgy imádkozik értünk, hogy munkálkodik bennünk. Hogy nem csak erkölcsi rábeszélés az, amit ő mond, nem csak utasítás, hanem hatékony bennünk való munkálkodás. Az Isten kegyelme. És ennek pedig az eredménye megint csak a békesség, amely kiterjed életünk minden területére. A költő, ahogyan Bibliaóránkon is megfogalmazta egyik testvérünk, azt mondja, az embernek gyakran nincsen nyugalma. Nyugtalanság veszi körbe életének minden területét. Nyugalma nincs, de békessége van. Mert az Isten békessége, mely minden értelmet felülharad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. 274. dicséretünket énekeljük második és harmadik versszakával. Hozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, azért, mert ebben az igében megláthattuk az áldást, megláthattuk a békességet, és most kimondhatjuk, hogy mindezért egyedül tiéd a dicsőség. Urunk, oly sokszor köszöntjük egymást az utcán, a templomajtóban, áldás, békesség, Istennek dicsőség. Bele sem gondolunk ezeknek a szavaknak a mélységébe, üzenetébe. Kérünk, hadd tanuljuk meg mi is, hogy tőled kapható mindez. És hadd tanítsuk meg mi is, mint ahogyan hallottuk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy az áldás és békesség, a tőled való dicsőség, az valóság ebben az életben. Imádkozunk hozzád, Urunk, így a mi gyülekezetünkért, könyörgünk minden tagjáért. Adj, Urunk, békességet a mi időnkben itt a földön. Imádkozunk hozzád azokért, akik hozzád fordulnak imádságban. Imádkozunk hozzád azokért, akik téged szólítanak. Imádkozunk azokért, akik távol vannak. Talán szívünktől a legtávolabb, vagy akár fizikailag távol. Könyörgünk értük, könyörgünk az ő családjaikért, szeretteikért, barátaikért. Könyörgünk, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, gyermekeinkért, akik vizsgaidőszakban vannak, vagy éppen a félévi zárás előtt egy hajtásban. Imádkozunk hozzád azokért, akik életük fordulópontjához értek, és nem tudják, hogy merre menjenek tovább. Te légy az, aki utat mutass számukra. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a kórházi ágyon fekvőkért, azonnan hazatértekért, vagy éppen a kezelésekre járókért. Imádkozunk hozzád a gyászolókért és az emlékezőkért is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Most csendes imádságunkat mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod könyörgésünk szavát. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, köszönjük elmúlt heti segítségeteket, munkátokat és minden adományotokat. Ahogyan már korábban is hirdettük, templomunk felújítása kapcsán szeretnénk megköszönni Urunk minden adományát. Hálaadó alkalmat szervezünk 2016. január 24-ére, mely 15 órakor kezdődik itt templomunkban. Közöttünk szolgál majd dr. Szabó István püspök úr. Kérem testvéreimet, hogy a szeretet vendégséggel és egyéb dolgainkkal kapcsolatban legyenek segítségünkre, süteményes adományaikat szeretettel elfogadjuk. Egyben kérjük testvéreinket, hogy segítsenek abban a kérdésben is, hogy a hozzánk érkező vendégeknek szállásuk lehessen. Labanc Gyula, nagy tiszteletű urat, a Nyárát Karácsony gyülekezetünk, testvérgyülekezetünk lelkészét is meghívtuk, hogy legyen részese a mi együttlétünknek. Ő érkezik feleségevel és leányával, számukra keresünk még szállás lehetőséget. Aki szívesen befogadja őket, kérem, hogy szóljon Isten tiszteletünk után. Imaheti alkalmainkat hirdetem, imahetünk majd 17-én vasárnap kezdődik a szerb közösség által szervezve az ortodox templomban. Mi magunk január 18-án, tehát hétfőn egy hétre leszünk a házigazdák. Itt kérném testvéreim segítségét megint, vagy először, ha szabad így fogalmaznom, alkalmaink után szeretett vendégséget tartanánk, itt is süteményes adományokkal készülünk. Aki szívesen olvas igét ezen az alkalmon, kérem, hogy jelentkezzék Isten tiszteletünk után. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden bibliaóránk Csobánkán 6 órakor és Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán fél héttől bibliaolvasókör lesz, kedden fél héttől bibliaolvasókör lesz, szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon, és fél 8-tól felnőtt konfirmációi alkalom. Pénteken 6 órától szülői értekezetet tartunk a 2016-ban konfirmáló, jelenleg nagy kátésok szülei számára. 19 órától pedig ifjúsági bibliaóra lesz. Szombaton presbiteri gyűlést tartunk, hívjuk és várjuk erre presbiter testvéreinket. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, melyen megkereszteljük Faragó Tóth Hedviget és Faragó Tóth Vincét. Fél 11-től istentiszteletünk lesz Pomázon, délután 3 órától pedig gyermekdélután tartunk, erre a gyermekdélutánra a meghívókat gyermekeink az istentiszteletnek a gyermekalkalom részén kapták most meg. 17 órakor pedig már elkezdődik az ökumenikus imahét. Az elmúlt héten vasárnap presbiteri gyűlésünk volt, presbiteri gyűlésünk kapcsolódott a pomázi gondnok választáshoz. Második napirendi pontban Csékó László, a jelölőbizottság elnöke beszámolt a bizottság munkájáról, melynek eredményeként a főgondnok jelöltségre két fő, Sánta János és Osváth Zsolt presbiter testvérünk került megnevezésre. Mindkét testvérünket a presbitérium elfogadta. A harmadik napirendi pontként a választói névjegyzékek kerültek a presbitérium elé, Csobánkán 67 fővel, Pomázon pedig 439 fővel függesztette ki a presbitérium a választói névjegyzéket. Ezt olvashatták és láthatták testvéreim, amikor bejöttek a templomba a karzat feljárón. Kérem, hogy még mindenki nézze át, hiszen hamarosan le kell zárnunk, azért, hogy elkészülhessen a választói névjegyzék a gondnok választásra. Valamint lelkész elnök ismertette az elmúlt 10 év beruházási, felújítási költségeit tételesen. Végül a presbitérium hozott egy határozatot, hogy felhatalmazza a lelkész elnököt, hogy a jegyzőkönyv piszkozat változatát igény szerint a presbitérium tagjainak PDF formátumban megküldje. Két presbiter testvérünk kérte, hogy ezt megkaphassa, a többiek nem éltek jelen pillanatban még ezzel a lehetőséggel. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, a 487. dicséret második versszakát. És azért, hogy jót gondoljunk és szóljuk, vegyük Isten áldását. Urunk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!